Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, szented meg a mi szívünket, gondolatainkat, és add meg, hogy valóban a tőled jövő lelki tanítást tudjuk megérteni. Vezess bennünket olyan úton, hogy felismerhessük a te akaratodat, adj nekünk engedelmességet, szívbéli hajlandóságot, hogy megtegyük mindazt, amire indítasz bennünket. Te munkád bennünk az akarást, és add meg nekünk, hogy a Szent Lelked vezetése által itt a földi vándorúton mindazt, amit te elkészítettél, ami számunkra, azt meg tudjuk ragadni. Növeld a mi hitünket, támogass bennünket, és add meg, hogy békességünk legyen a nehézségek ellenére is, és add meg, hogy lelkünk elnyelje üdvösségét, azt a tőled kapott örökkévaló részt, amit senki el ne vehet tőlünk. Amen. Márk evangéliumából olvasom Istenünk igéjét a 13. fejezetből, a 3. verstől a 13. versig. Márk evangélium a 13. fejezet, 3. verstől a 13. versig. Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal átellenben maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. Mármint a jeruzsálemi templom pusztulásáról van itt szó. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek, meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok. És sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajúdás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Jézus jövendőlése a templomról és jövendőlése a végidőkről, mégpedig a tanítványok kérdése alapján jut el ide a beszélgetés. Ugye onnan indul, amit nem olvastam fel, hogy Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek, ahogy a tanítványok ugye rámutatnak a jeruzsálemi templomra, mint az Izrael népének a büszkeségére, és mint olyanra, amit úgy gondolnak, hogy ez megmarad. Ez a mi hitünknek is az alapja, és a jövőben is állni fognak ezek a falak. És közben ugye Jézus példa alapján mondja, hogy hát nem fognak állni ezek a falak, ugye Krisztus után 70-ben lerombolják a templomot. És még egy nyomorúság után még nagyobb nyomorúságok lesznek. Tehát egyfajta illúziót, talán tanítványi optimizmust helyez egy másfajta összefüggésben, és azt mondja, hogy az, amit mi úgy gondolunk, vagy a tanítvány úgy gondolja, hogy majd minden rendben lesz, lesznek nehézségek, lesznek próbatételek, lesz pusztulás ideje, megpróbáltatás ideje, nyomorúság ideje. Tehát látni, miközben minden rendben van, mert még áll a templom, közben mint egy fölkészülni arra, ami majd lesz, amikor is majd nem lesznek már ezek a dolgok, amikor a jelen biztonsága elvész a jövendőben, és bizonytalanság lesz a része a tanítványnak. Ez fontos, talán ez a fajta életszemlélet a mindennapokban is, hogy felkészülten érjen bennünket mindaz, ami majd eljövendő. Mert az ember életében is, ha nézzük, ugye vannak időszakok, amikor megpróbáltatik, amikor nyomorúságba jut, amikor a hitével is nehezebb időszakba kerül, és bizony az erre való felkészülés ideje az a békesség idejében történik, amikor úgymond, mint itt a tanítványok is járhattak ugye a templomba, és békességük volt, nem ebben a korszakban éltek, amiről ugye beszél Krisztus. Tehát ebben a kettősségben élünk mi is, egyrészt mondhatjuk azt, hogy ugye az utolsó időkben élünk, látjuk azokat a jeleket a világban, amelyek nagyon hasonlóak azokhoz a jelekhez, amiről Jézus is beszél. Ezek előjelek is lehetnek, nem mondhatjuk azt, hogy már itt van, és ezek most beteljesedő dolgok, de folyamatosan kibomló dolgok, mert az az erő, amiről Krisztus beszél, vagy azok a jelenségek, amelyekről Krisztus beszél, hogy majd be fog teljesedni az idők végén, azok már jelen vannak ebben a világban. Itt munkálkodnak, csak még nem teljesedtek ki teljes mértékben, és nem történt meg mindaz, amiről Jézus beszél. De kicsiben, ugye láthatjuk az egyház történelemben is, hogy már megtörtént az, amikor ugye bíróság elé állítottak embereket Jézus nevéért, ugye mindjárt ugye keresztény üldözés volt elég korán, amikor a kereszténység kibomlott, tehát ezeket átélték, és megélték a tanítványok, vagy éppen háborúkat is ugye már megéltünk, vagy katasztrófákról is hallottunk, tehát ezeket a dolgokat többször megélték már a mindenkori tanítványok, vagy keresztjének, és látjuk, hogy ezek ismétlődő tulajdonságok, jelenségek, de ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy már megtörtént ez a nagy nyomorúság, mert még itt vagyunk, és tudjuk, hogy a nagy nyomorúság végén ugye majd megjelenik Krisztus. A feszült várakozás tehát az, hogy tudja azt a tanítvány, hogy lesznek majd ugye megpróbáltatások, azt eredményezi, hogy várják a Krisztus visszajövetelét. Tehát van egy éhség, van egy lelki nyitottság arra, hogy olyan személyeket fogadjanak el, akik krisztusi hatalommal, vagy Krisztus nevében jelennek meg, vagy igazolni látszik azt, hogy valaki olyan, mint a Krisztus. Van egy vágy, akkor ezt így fogalmazom, amire figyelmeztet Krisztus, hogy a feszült várakozás alatt, amikor is várjátok, hogy majd eljöjjek, hogy vége legyen ennek a nyomorúságnak, nehogy félrevezessen valaki benneteket, mert majd lesznek önként jelentkezők, akik saját magukat fogják majd, ugye messiásként, vagy Krisztusként feltüntetni. Hát ennek is láthatjuk a bizonyos fokig a jeleit, hogy alakulnak ugye szekták vagy közösségek, ahol a vezetők ilyenfajta tekintélyre tesznek szert, olyan lelki befolyásolás alá tudják helyezni az embereket, hogy elveszítik lényegében a józan ítélőképességüket, és különböző elvárásokat állítanak a közösségek elé. És az emberek ugye a végidőket élik meg ezekkel az önjelölt Krisztusokkal, és akár még önmagukat is ugye föláldozzák, mondván azt, hogy itt az idő vége, és ugye akár tömeges öngyilkosságok, vagy egyéb dolgokban, ugye láthatjuk ezt, hogy megtörténik, hogy hisznek úgymond a hamis Krisztusnak, hisznek a hamis vezetésnek, és a félrevezetés szedi a maga áldozatát. És emberi életek kerülnek a félrevezetés hatalmába. Tehát nem elég hivatkozni a krisztusi minőségre, mert önmagába véve nem az hitelesít valakit, hogy kinek a nevében jön, vagy minek a nevében jön. És Krisztus erre figyelmeztet, hogy tegyetek különbséget, mert lesznek majd olyanok, akik az én nevemben fognak jönni, de ti ne kövessétek azokat. A másik gondolat, amiről már lényegében beszéltem, az, hogy válság van. Ez ma már egy elcsépelt szó, de néhány éve kezdjük ezt tanulni. Többször volt már válság a világban, ugye több anyagi válság, vagy bármi. Itt Jézus Krisztus arról beszél, hogy az utolsó időkben ugye a válság az jelentkezik, nem ígér bántatlanságot a tanítványoknak, hanem azt mondja, hogy ezekben a nehéz helyzetekben meg kell tartani a hitnek az ajándékát, meg kell őrizni a cél tudatosságát a keresztjénnek, hogy miközben minden nehézség próbára teszi az ő hitét, közben ne veszítse el a célt és az értelmet, hogy mifelé halad, és megmaradjon hűséggel. Például az emberi viszonyok összezavarodásában, ugye Jézus beszél arról, amikor majd a családban közvetlen hozzátartozók fordulnak majd a keresztjénekkel szemben, vagy a Krisztus követőkkel szemben, és ugye bántalmazzák őket, vagy elárulják őket, vagy bíróság elé viszik őket. Tehát az emberi kapcsolatokban jelentkező feszültségek, meghasonlások, amelyek egyrészt ezt az időszakot jellemzik, másrészt pedig a népek viszonyában keletkező feszültségek, hogy nép ellen fog támadni, nem kizárt, hogy pont, mint ahogy láthatjuk a mai helyzetben is, nem akarok konkrétan így vizionálni ugye jelenre, mert talán eszkatológikus szemlélettel sok mindent be tudnánk rántani. De láthatjuk azt, hogy például a vallás is egyfajta alap, sokszor a feszültség szítására, mint ahogy láthatjuk akár a Mohamedán és a keresztjén vallás szembeállítása, ideológiailag, miközben igazából nem is, tehát nincs a Mohamedán vallás nem úgy áll szemben a kereszténységgel, mint ahogy most jelen pillanatban ugye bizonyos folyamatokban látható ez. Tehát, hogy ahogy üldözik a keresztényeket ugye ezekben az országokban, és pont ezek a dolgok történnek meg, amiről itt szó van, hogy szenvednek, akár hogyha a családon belül valaki ugye megtér, akkor igenis annak kemény következményei vannak, és az életükkel játszanak. És közben pedig a kereszténység növekszik, tehát ma is láthatjuk ezt, hogy ugye növekszik a kereszténység, nem mondhatjuk azt, hogy nem, és ugye a világon egyre több helyen ugye hirdettetik az evangélium, és ugye akkor fognak majd mindezek megtörténni, amikor majd hirdettetik az evangélium az egész világon. Ez is egy jel, tehát nem csak a negatívumok, hanem a pozitívum, hogy amikor már az egész világon úgymond hirdettetik az evangélium, akkor betöltekezik az idő, vagy eljön az a pillanat, amikor minden dolog a végkifejlete felé fog haladni. Tehát a válság kikezdi a családot, ugye ez talán párhuzamos azzal a gondolat, hogy Jézus azt mondta, hogy nem békességet hoztam, hanem tüzet hoztam erre a világra, tehát hozok feszültséget is, mert ahol az igazság úgymond megszólal, akkor ott feszültség is keletkezhet, ugye, mert az alapvető probléma az, hogy a sötétségben, amikor a sötétség nem fogadja el az igazságot, vagy a világosságot, beszél erről a párhuzamról János apostol, ugye ez az a feszültség, hogy nem fogadja el, és emiatt ugye jelentkezik ez az erő, ami különböző helyzetekben nyilvánul meg. De mégis ezekben a válságokban, ezekben a nehézségekben mi a mi reménységünk? Az, hogy mindent megkapunk a maga idejében, hogy hogyan kell szólnunk, hogyan kell cselekednünk, és mit kell tennünk. Tehát a végső soron ebbe kell megerősödnünk, a lélekkel való egybeköttetéssel, a Szentlélekben való megerősödésben, tehát is bizalomban, hogyha bekövetkeznek ezek a nehézségek, ezt persze átfordíthatjuk a mindennapi nehézségeink szintjére is, mert ez ott is élő valóság, hogy megkapjátok abban az órában, amire szükségetek van. Ugye ez az, amit Krisztus mond, hogy megkapjátok majd abban az órában. Nem mondja el, hogy majd hogy mind kell tenni, nem előre tudunk meg sok mindent, tudhatjuk, hogy vannak nehézségek, de az, hogy abban az órában kapod meg, hogy mi az, amit tenned kell. Ezt ugye szoktam azt a példát mondani, hogy mártírnak lenni nem lehet úgy, hogy előre elhatározom, hogy az leszek. Mert az úgy nehezen fog menni. Hanem a pillanat teremti meg bennem azt, az adott helyzet, hogy bizonyos vállalásokat teszek meg, és hűséges maradok. Mert eldönthetem én ma, hogy holnap mártír leszek, de nem biztos, hogy holnap vállalom azt, amit ma vállalok. Tehát egyrészt mindig a pillanat határozza azt meg, az az adott helyzet, szituáció, és ezért jó a lélekkel való közvetlen kapcsolat, mert az adhatja csak meg a vezetést, és azt, hogy hűségesek maradjunk. Mert ha múltban hűséges voltam, még nem adja meg azt, hogy a jelenben is azt tudok maradni. Egyetlen garancia van az, hogy a lélek megadja nektek abban az órában, és ha kapcsolatban vagytok az Isten lelkével, akkor megadatik számotokra az, hogy akárha szenvednetek kell, akárha nyomorúságban lesztek is, akkor is hűségesek maradtok. Tehát egyrészt figyelmezteti a tanítványt arra, hogy ne önmagára nézzem, és a nyomorúságnak mindig is, a nehézségeknek is mindig is ez a tanítása, hogy a nyomorúságban az emberek hajlamosak kétségbe esni, önmaguk tehetetlenségét érezni, és úgy érezni, hogy lehetetlen, amit meg kell tenniük. Mi az, amit meg ezzel szemben állíthatunk, hogy ne esetek kétségbe, ne önmagatokra nézzetek, és nem lehetetlen az, ami előttetek van, hanem az Isten megadja a kimenekedés útját is ezekből a helyzetekből. Tehát a válságban felruháztatunk erővel és bölcsességgel. És nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, amire Krisztus elhívott bennünket, vagyis az üdvösségünket, a Krisztusban való új életünket, mert ezt nem veheti el tőlünk senki. Ez is egy fontos igazság, hogy bármilyen üldöztetésben is van részünk, azt kell látnunk, tegyük fel ugye, hogyha az életünk elveszítéséről van szó, akkor abban a helyzetben, hogy az ember számára ez a legfontosabb, az élet, de van valami, ami a keresztény ember számára még fontosabb, az örök élet fogalma, az Istennel való egybeköttetés állapota, és akkor ez már felülírja azt, persze ez csak akkor lehetséges, ha lélek által felszabadul az ember erre az ismeretre, hogy akkor ezért a célért hajlandó még önmaga életét is ugye odaadni, és nem letérni az útról. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez ne vezessen senkit, vagy hát nem is vezet, de olyan önfeláldozásokra, amelyeket nem kért az Isten tőlünk. Olyan hamis önfeláldozó mechanizmus, amikor az ember úgymond önmagából csinál mártírt, miközben nem kéne, mert senki nem vezeti ezen az úton. Tehát ez a fajta önjelölt mártírság, amikor az emberek olyan dolgoktól szenvednek, amitől nem kéne, és nem kéne benne tönkre menni, vagy meg lehetne azt oldani, vagy nem azért adatik az a helyzet, hogy mártírok legyenek, az természetesen másról szól. Nem az igazi mártíromságról, amikor tényleg az embernek vállalnia kell ezt. Tehát ezt is látni kell, hogy mint ahogy vannak önjelölt Krisztusok, lehetnek önjelölt mártírok is, akik hamis áldozatra biztatnak embereket, vagy olyan helyzeteket teremtenek, amikor emberek áldozatokká válnak valami kapcsán, ugye? És még a hitre is lehet hivatkozni, de azok nem azok a helyzetek, amelyeket Isten teremt, hanem emberek számítása, emberek gonoszsága áll a háttérben, emberek félrevezetése állhat a háttérben, ami által rossz helyzetek születnek, és egy hamis megoldásra jutunk. Ahelyett, hogy lelepreznék a hamisságot, ugye meghozzuk az áldozatot, és beáldozunk embereket, vagy életeket, életsorsokat, élethelyzeteket áldozunk fel. Tehát például, most példát mondok, ugye a farizeusok, amikor azt mondták, teremtettek egy helyzetet, ugye Jézust üldözték, és elfogták hamis vádakkal, ugye, akkor azt mondták, hogy jobb egy embernek elveszni, mint az egész népnek. És meghozták az áldozatot. Ugye Krisztusban. Most a megpróbáltatás idején is láthatunk ilyen folyamatokat, hogy az emberek gonoszsága kiteljesedik, vagy a világban levő gonosznak a hatalma megnövekszik, és ő teremti ugye ezeket a helyzeteket, Isten pedig beleengedi az övéit ezekbe a folyamatokba. De végül is az Isten kontrollja ott van a nyomorúság idején is. Mit jelentett a nyomorúság? Szorongatott helyzet, abból születő bajok és nehézségek. Az Úrtól küldött büntetésnek is felfoghatjuk, de Jézus azt mondja, hogy ennek meg kell lenni. Tehát ne úgy fogjátok föl, hogy büntettiteket az Isten. Mert ez is egy veszély, hogy miközben történik valami rossz, akkor én azt úgy veszem, hogy az Isten büntet engem, és konfliktusba kerülök az Istennel, mondván azt, hogy akkor valami ugye nincs rendben, Uram. Azért ért engem ez a baj? Rendben van. Meg kell történnie ennek a nyomorúságnak. Tehát nem büntetés, hanem át kell menni ezen a dolgon, mint tűzön. Másrészt ugye beszélhetünk a nyomorúságról, itt főleg amikor az emberek életét nézzük, hogy ugye a haláltól való félelem az egy nyomorúság. Amikor embereket olyan helyzetbe hoznak, hogy az életüket kell félteni. Ugye ebből is kihoz bennünket az Isten, mondván azt, hogy ugye ő megőrzi a mi életünket. A nyomorúságból való kimenetel, az pedig maga a szabadítás. Hív segítségül engem ugye a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Ez is vonatkozhat a végidőknek a jeleire. Másrészt pedig akár Jézus Krisztusnak a gyötrődésére, ha gondolunk, a Gecsemáné kertjében, mikor ő ugye gyötrődött és szenvedett, ugye akkor ő is nyomorúságban volt, amit értünk vállalt, és ennek ugye hármas megközelítését láthatjuk. Egyrészt, hogy áldozatot hoz Krisztus, másrészt azt, hogy kiengesztel ugye a bemutatott áldozattal, és megdicsőül aztán majd ennek következtében, amikor ugye a Golgotai kereszt halál után ugye feltámad, és majd felmegy ugye a mennybe. Na most ugyanez megnyilvánul a Krisztus tanítványok életében is. Tehát van egy párhuzamosság, amiről Pál apostol is beszél, hogy töltsétek be a Krisztussal együtt a ti szenvedéseteket. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését még ki kéne pótolnunk, mert ő még keveset szenvedett, úgymond érettünk, és nekünk még ezt hozzá kellene valamit tenni. Hanem az, hogyha együtt vagytok Krisztussal, és az ő tanítványai vagytok, amiképpen szenvedtek ő vele, aképpen fogtok megdicsőítetni majd ő vele is, amikor befejeződik ez a földi élet. Tehát a Krisztussal való együtt szenvedés a feltétele a megdicsőülésnek. Tehát ez viszont ki van mondva a Szentírásban, hogy vértezzétek fel magatokat, amikor szenvednetek kell ezzel a tudattal, ezzel az ismerettel. Mert a nyomorúság a kiválasztottság jele. Most itt nem arra a nyomorúságról beszélek, amikor magunknak okozunk valamit, ugye saját úgymond hibáink és bűneink következtében magunkat ért csapások vagy nyomorúságok, hanem az, amikor járjuk a hívő életet, és jelentkeznek ezek a nyomorúságok, meg próbatételek, mert ezt így fogalmazza egy helyen ugye a Szentírás, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójukokat. Tehát ez egy megfogalmazás, ugye látjuk benne, hogy milyen nagy a nyomorúság annak a népnek, aki megy ugye a az isteni vezetésben, hogy semmi becsülete nincs a külvilág előtt ennek a dolognak. Csak vágójuhoknak néznek bennünket. Szorongattatás a gyülekezet üdvösségért van. Ez egy következő gondolat, hogy miközben szorongattatunk, a lelkileg egyre jobban felkészítetünk. Egyre jobban felkészülünk. És a Pál apostol ezt így mondja, amikor ugye megnyeri az embereket, és sokfajta szorongattatásban ugye halál közeli helyzetekbe kerül, megkövezik őt, meg hát, hogy egy menekülés sokszor az élete, akkor így fejezik, hogy szorongattatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért, azért, ezt szenvedjük el mindezeket. Vagy a zsidók azért levél így fogalmazza, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Tehát szükség van a bizalomra, az álhatatosságra, hogy az Isten akaratát a végsőkig követve beteljesedjenek rajtunk azok az ígéretek, amelyeket Isten elkészített. És ugye ehhez kapcsolódik még, hogy az én igaz emberem hitből fog élni, ez főleg a nyomorúság idején kell, hogy így legyen, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelke. Tehát a nyomorúság egyrészt kísértés is lehet, kísértés, másrészt próbatétel. Kísértés az, amikor ugye az ördög is, vagy legalábbis a kísértés jelen van ilyenkor, amikor nyomorúság van, mert elviszi azokat, akik könnyűnek találtatnak. A kísértés az ellenséges szándékkal tesz bennünket ugye próbára. Utolsó idők nyomorúságának ez is része, hogy ez a nyomorúság kísértés lesz. Kísértéssé válhat. Másrészt meg viszont próbatétel, hogyha a tanítvány tudja azt, hogy az Istentől rendeltetett ez, akkor ez igazából próbálja a hitünknek. Tehát Isten nem azt akarja, hogy elbukjunk, hogy elveszítsük ezt a harcot, hanem mindenképpen fölkészít erre, hogy amikor odaérkezünk, akkor tudjuk vállalni. És a próbatétel pedig az, hogy az engedelmességünket, az Isten iránti bizalmunkat, az ő iránta való hűségünket vizsgálja meg az Isten. És nem azért adja a nyomorúságot, hogy elvesszünk, hanem azért, hogy megerősödjünk. És ez megint egy fontos része annak, hogy hogyan nézzük. Ezt már a mostani időben is ugye használhatjuk. És a következő gondolat, hogy Isten iránti szeretet az, ami itt végül is a középpontba kerül. Isten iránti bizalommal és szeretettel lehet csak mindezt egyensúlyban tartani, mert az adja meg a végső megoldást. Ugye az 1 Korintus 10.13 mondja azt, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket, Isten hűséges nem hagy erőtökön felül kísérteni, hanem a kísértéssel együtt elkészíti a szabadulás útját. Tehát maga Krisztus is erről beszél, hogy abban az órában megkapjátok, amit a lélek elkészített, azt mondjátok. Vagyis szabadulás útja van, elkészítve a mi számunkra. Más helyütt ugye mondja a Szentírás, örömnek tartsátok, hogyha különböző kísértésekbe estek, mert az a hitetek próbája lesz, álhatatosságot eredményez, és a végén pedig tökéletessé válik a cselekedetetek, mert megálljátok a próbát. Tehát a szenvedés, a nyomorúság egyrészt próbatétel, mint ahogy már elmondtam, illetve a kísértésnek is az ideje lesz, mint ahogy Krisztusnál is láthatjuk. Krisztus életében ugye az volt, hogy ott volt a kísértő, aztán egy kis ideig eltávozott tőle, amint ugye a Szentlélek ugye megjelent a keresztelő János, amikor őt megkeresztelt, utána elvitte a lélek a pusztában, és jött ugye a 40 napos bőrt, aztán jött ugye a kísértő, és az majd rövid ideig eltávozott. És mindig is ott volt mellette. Az ő életében ugye Krisztus nyomorúsága, hogyha ezt a párhuzamot hozom, neki is a szenvedés útja volt. amikor belekerül, tudja, hogy meg fog történni, ami meg fog történni. Áltozaton, ugye a véneknek sokat fog szenvedni az ember fia a vénektől, meg fogják őt feszíteni, meg fog halni. Mindezt a Krisztus tudta, úgy, mint ahogy mi is mondta. Most ugye látjuk ezt a fajta jövendőt, hogy mi fog beteljesedni, mondjuk a kereszténységem. És Krisztus megkísértése ugye pont az volt, hogy miközben őt gyalázták, miközben átadták, hamis vádakkal elítélték, miközben ugye keresztre feszítették, hogy szállj le a keresztről, és megkérdőjelezték az ő Isten fiúságát. Ugyanezek a dolgok beteljesednek a Krisztus követők életében is, hogy ugyanúgy meg lesznek kísértve, mint ahogy a Krisztus a Mester is megkísértetett, és próbára tétetett, ugyanúgy azok is, akik őt követik, átmennek a nyomorúságba. Tehát nincs más út, ezen vezet keresztül az élet útja, és nem szabad az, hogy az ember, amikor belekerül ugye a nehézségbe, azt mondja, hogy ez a halál útja, és el kell innen menekülni. Tehát elmenekül az ember, mondván azt mondja, hogy ezt nem bírom, ugye? Hanem egyféleképpen tudja ezt kikerülni az ember, hogyha látja, hogy miért történik ez. Akkor, mint ahogy Krisztus is látta, Atyám, a te akaratod legyen meg, ne az én akaratom. Látta, hogy mi végre történik mindez, mi ennek a célja. Úgy Krisztus látta, hogy azért hal meg, hogy az egész világot üdvözítse, nekünk is látnunk kell, hogy a mi életünk példája, vagy nehézségei, vagy próbatételei, vagy az utolsó idő keresztjéneinek a mártíromsága, vagy hűsége része az Istenről való bizonyságtételnek. És dicsőség, itt jön be a megdicsőülés, hogy kiváltság az, hogy megteheti azt, és vállalhatja Krisztus nevét ebben a nehéz helyzetben. Itt jön az, hogy teljes örömnek tartsátok, mert ekkor hitelesíti Isten az övéit, és ekkor dicsőítetik meg az Isten neve ebben a világban. Tehát ez a folyamat történik most is, hogy egyrészt lealacsonyítják ugye a Krisztus követését, üldözik, másrészt pedig dicsőítetik ezáltal az Isten neve. Miközben ezek a szörnyű dolgok úgymond megtörténnek nap, mint nap. De mégis dicsőítetik, mert hűséggel megállnak azok, akiket üldöznek, és elszenvedik ezeket a nehézségeket. Tehát ennek persze a mindennapokban láthatjuk a mi életünkben is a hatását, de jó ezt egy nagyobb ívben is látni, hogy mi ennek a részesei vagyunk, a mi életünk is ennek a nagy egésznek a része, és megvan a helye tehát a mindennapi harcainknak, a mindennapi hűségünknek, az imádságainknak. Ha mi nekünk kisebb rész is jut ebből a szenvedésből, akkor meg felélek, akkor azt mondja az ember, hogy csak ennyi, amikor lehetne sokkal nagyobb is, akkor ezt örömmel vállalhatja az ember, mert arányában érzi, hogy hát ezért sokkal többet is lehetne, ugye? És ezt akkor könnyebben vállalja az ember, nem fárad annyira meg, mert látja azt, hogy ugye a kegyelem munkálkodik, és az Isten nevéért hányan és hányan szenvednek sokkal nagyobb üldöztetéseket, akkor én ennyit nem bírok ugye elhordozni, akkor ez engem is tanít, hogy többet lehet tenni. De ez természetesen azért lehet imádkozni, és lehet kérni, hogy az Isten munkálja ki bennünk, mert ismételten hangsúlyozom, hogy nem lehet eldönteni a karosszékben, hogy én milyen leszek, hanem ez mindig egy belső valós folyamat bennünk, és csak az alapján tudunk megállni a próbatételek és a kísértések idején, hogy mi az, ami valósággal tényleg bennem van. Mert csak azzal tudok hit vallani. Mert elméleti hitvallással nem lehet megállni a nyomorúság idején, csak gyakorlati hitvallással lehet megállni, de erre készít fel bennünket az Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered szívünket, engedelmességünket, a próbatételeinket. Látod, hogy mi az, ami meghaladja erőnket, vagy úgy gondoljuk, hogy ez már nehéz nekünk. És most láthatjuk, hogy mindenre lehet erőnk a Krisztusban, te arról beszélsz, hogy megadod a maga idejében a te bölcsességedet, lelki vezetésedet. hogy ne higgyünk hamis profétáknak, hamis Krisztusoknak, ne engedjük magunkat félrevezetni, de engedjünk a te lelked munkájának, ne féljünk attól, hogyha nehézségek, nyomorúságok érik a mi életünket, sőt, imádkozzunk mindazokért, akik talán most élnek meg ehhez hasonló élethelyzeteket, imádkozzunk azokért, akiket üldöznek a hitükért, kereszténységükért, vagy éppen elveszítik hozzátartozóikat emiatt. Kérünk tehát, hogy tartsd meg a tiédet ebben a világban, és tartsd meg bennünket is. Adj nekünk élő hitet. Köszönjük azt, hogy te nem azt ígérted, hogy kiveszel bennünket ebből a világból, hanem azt ígérted, hogy megőrzöd ebben a világban a gonosztól, és megőrzöd a tiédet, add, hogy ebben a reménységben lehetünk, hogy bármi irányba is fordul a világ, akkor is a te markodba lehet a mi életünk, biztonságban vagyunk. Ne féljünk és ne rettegjünk. Ne aggódjunk előre, hanem tudjunk a jelenben veled lenni, dicsőíteni téged, és amit adsz, útképpen azon járjunk, ne kérdőjelezzük meg a te bizalmadat, szeretetedet irántunk. És köszönjük azt, hogy megadod a menekülés útvonalát is, és ebben a hitben tudjuk most minden dolgunkat letenni a te kezedbe, és megragadni a tőled kapott szabadítást. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.